az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt: én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem a sajátjai, ott hagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem. Mint ahogyan az Atya ismer engem, és én ismerem az Atyát, életemet adom a juhokért. De más juhaim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is vezetnem kell. Hallgatni fognak szavamra, és egy nyáj lesz, és egy pásztor. Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki. Magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam Atyámtól. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus. Testvéreim, Jézus nem mondhatta azt magáról, hogy én vagyok Isten, ami így nem is lett volna tételesen igaz sem, és azon túl pedig teljesen bolondság lett volna. Nem mondhatta azt magáról, hogy ego eimi hoteos, hogy én vagyok az Isten. Nem mondhatta azt magáról, hogy én vagyok Jahve, mert ő nem Jahve. És éppen ezért a tanítványoknak úgy kellett fogalmazni, az Úr Jézusnak önmagáról úgy kellett beszélni, a zsidók előtt úgy kellett megnyilvánulni, hogy abból megérthessék, hogy ő kicsoda. Megérthessék az ő isteni mi voltát. És éppen ezért Jézus mindenféle olyan kifejezéseket használ önmagával kapcsolatban, ami a föltámadás fényében a tanítványok számára egyértelműsíti, érthetővé teszi az ő tetteit, az ő sorsát, azt, ami vele történt és amit ő cselekedett. Így tehát, amikor azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, ezzel jóval többet mond, mintha azt mondta volna, hogy én Isten vagyok. Ugyanis a zsidó gondolkodásban, a korabeli zsidó öntudatban az van benne, hogy ők Jahve nyája, hogy Jahve az ő pásztoruk, hogy ő vezeti őket, nem csak a pusztában, annak idején, amikor vándorolt a zsidó nép és lángoszlop képében előttük haladt az Isten, vagy mögöttük, amikor üldözte őket a fáraó, hanem most is Jahve vezeti az ő népét. Így tehát, amikor Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a jó pásztor, akkor az ő isteni öntudata nyilvánul meg, és ezt értik meg a tanítványok. A tanítványok nem kitalálják Jézusról, hogy Isten, hanem megértik, és ennek következtében el is ismerik, és meghalnak ezért a meggyőződésükért, hogy Jézusban maga az Isten jelent meg. És ez a jó pásztor vasárnapja alapvetően erről szól. De hogy megértsük, hogy mit is jelent, hogy Jézus a mi jó pásztorunk, hogy ő vezet bennünket, ahhoz azt kell látnunk, hogy ahhoz, hogy vezetni lehessen valakit, ahhoz az illetőnek hagynia kell magát. A Jézus jó pásztor mi volt, a föltételezi azt, hogy mi akarjuk őt, mint vezetőnket. Őt akarjuk követni, és hagyjuk, hogy irányítsa az életünket. Hagynunk kell magunkat. Az ember nem állhat ellen, nem lehet csökönös, mint Bálám szamara, hanem igenis az embernek muszáj együtt működni az ő Istenével. Testvérek, az Úr Jézus istenségének és emberségének nincsen szintézise. Azok egymást kiegészítő, egymást feltételező valóságok. Az, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember, ez komplementer, egymást kiegészítő, egymást feltételező valóságok. Ugyanúgy, mint ahogyan az, hogy a Szentírás mindenestől Isten igéje és mindenestől emberi szó, ennek nincsen szintézise. Az, hogy az egyház egyszerre Krisztus teste, másrészről pedig egy emberi intézmény, emberi fölépítményi szervezet, ez sem hozható szintézisbe, hanem ez a két dolog egymást tételezi föl és egymást egészíti ki. Ugyanígy az, hogy az Isten akarata megvalósul itt a Földön, és hogy én magam a saját akaratommal együttműködök Istennel, ennek nincsen szintézise, hanem ezek komplementer dolgok. Ezek egymást egészíti ki, egymást tételezik föl. Az embernek hagynia kell magát, együtt kell működnie az Istennel, hogy az Isten akarata ki tudjon teljesedni. És jó pásztor vasárnapján ezt ünnepeljük, testvérek, hogy az Úr Jézus vezet bennünket, és mi akarjuk, hogy vezessen minket. Hagyjuk, hogy vezessen, és keressük az ő vezetését, és figyelünk arra, hogy az eseményeken keresztül hogyan nyilvánul meg az ő akarata. az isteni gondviselés ugyanis a körülményekben nyilvánul meg. Az embernek ezért kell odafigyelve élni az életét, reflektálni a saját életére. Ugye a szomorú dolog, testvérek, a Szentírásnak az egyik számomra legmegdöbbentőbb mondata az az, amikor azt írja az írás, hogy a hit nem mindenkié. Nem is lehet mindenkié. Ez nem azt jelenti, hogy az üdvösség nem mindenkié, hanem azt jelenti, hogy a hit. Az, hogy itt a Földön bízni tudjak Istenben, hogy itt a Földön hagyjam, hogy Isten vezessen engem, és ne tusakodjak állandóan ellene, ez nem mindenkié, ez adomány, ez ajándék, amivel Isten lefoglal magának bennünket, és innentől kezdődően van valamilyen küldetésünk, és ezt a küldetést kell fölismernünk, és ezzel a küldetéssel kell együttműködnünk, és engedelmeskedni a küldő Istennek. Az Isten mindegyikünknek adott adományokat, nem mindenki ismeri föl ezeket. A keresztény emberség föltételezi az önreflexiót, az önismeretet, azt, hogy állandóan odafigyelve az ösztöneimre, az érzéseimre, a vágyaimra, az adottságaimra, állandóan odafigyelve élek arra, hogy ki vagyok én, és ebből próbálom megismerni, hogy mi a dolgom. Az, hogy kicsoda az Isten, abból fakad, hogy mi az én kötelezettségem, hogy mi az, ami kell, az abból fakad, hogy mi az, ami van, ki az, aki van. Olyan szép, testvérek, és olyan kár, hogy olyan ritkán kerül elő ez a szentírási rész, amit ma a Szentleckében hallottunk, amikor azt mondja János apostol az első levelében, hogy ha megjelenik ő, akkor hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. Az üdvösség, testvérek, az nézés lesz, az egyesülés lesz, nem birtoklás lesz, nem élvezet lesz, nem hatalom lesz, az üdvösség, az egyesülés és nézés. Amikor gyönyörködöm abban, hogy kicsoda az Isten, és már nem magam szerint látom őt, hanem valóban úgy látom, amint ő van. Nézzétek meg, hogy itt a Földön sem létezik tökéletes megismerés, hiszen egymást sem úgy látjuk, ahogyan a másik van, még a legmélyebb szeretett kapcsolatban sem, hanem magunk szerint látjuk a másikat. A saját ösztöneink, a saját elképzeléseink, a saját vágyaink szerint látjuk a másikat. Jónak vagy rossznak, kellemesnek vagy elviselhetetlennek. Mindig magunk szerint ítélünk. És az üdvösség az lesz, amikor már úgy látjuk Istent, amint van. Ez lesz a tökéletes megismerés, testvérek. De ahhoz, hogy az ember úgy láthassa Istent, mint ahogyan ő van, ahhoz fölül kell tudni emelkedni, meg kell tudni tisztulni attól, amiről azt mondja a Szentírás, meg azt mondja az egyházunk, hogy bűn. Nyilvánvalóan a bűn itt elsősorban nem erkölcsi kérdés, nem lopásról vagy hazugságról van szó, amikor bűnről beszélünk, hanem az Istentől való elszakítottságot jelenti. És akkor, amikor látni fogjuk őt úgy, amint van, az üdvösségnél az ember már egyesül az Istennel, azonos természetűvé válik vele. És ez az, amire vágyakozunk, testvérek. Amikor az üdvösségre várunk, akkor nem valamit akarunk. Az üdvösség eszméjét, az üdvösségnek a vágyát, azt mindig meg kell tisztítani minden földies dologtól. Hiszen amikor gyerekek vagyunk, akkor a tökéletes boldogságot valaminek gondoljuk, hogy ezt kapom, ezt vagy azt élvezem, így vagy úgy vagyok. De az igazi üdvösség az, amit várunk, ahová Jézus vezet bennünket a földi életünkön keresztül, az, hogy láthassuk őt úgy, amint van. És már itt a Földön is lehet erre törekedni, hogy egyre inkább őt lássam, és nem magamat vetítsem ki. Nem magamat vetítsem bele az Isten fogalmamba, vagy az Isten képembe, nem magam szerint gondolkodjak az Istenről. Az Ószövetségben is ott van ez a tapasztalat, testvérek, amikor Isten a próféta által szemrehányóan azt mondja az ő népének, hogy azt gondoljátok, hogy olyan vagyok, mint amilyenek ti vagytok. Azt gondoljátok, hogy úgy ítélek, mint ahogyan ti ítéltek, hogy úgy viselkedem, mint ahogyan ti viselkedtek. Ha valamiért érdemes olvasni görög mítoszokat, testvérek, az csak az amiatt, hogy abból azt ismerjük meg, hogy milyen az ember. A görög mítoszok az istenekről nem mondanak semmit sem, hogy milyen az isteni világ, hanem arról szól, hogy milyen a mi világunk. Rávetítették a saját világukat az istenek világára, és kivetítették az emberi természetet az isteni szférára. Ezzel szemben a Szentírás arról tanít bennünket, hogy milyen az Isten. És nekünk itt a Földön erre kellene törekedni, hogy egyre inkább levetkőzni azt a földies gondolkodást, azt az ösztönös természetet, amivel Istenről gondolkodunk, ahogyan őt megszólítjuk, amit várunk tőle, és egyre inkább ahhoz igazodjunk, hogy ő kicsoda. Már itt a Földön a mennyország előízét lehet érezni, testvérek, minden egyes olyan alkalommal, amikor az ő tervei szerint, az ő belső világa szerint vagyunk képesek gondolkodni, és nem pedig a saját magunk földies természete szerint. Azt mondja a Szentírás, hogy látni fogjuk őt úgy, amint van. Ez lesz az üdvösség. Pilinszky azt írja egy helyen, hogy lehúny szemmel sírok azon, hogy élsz. És valami ilyesmit meg lehet ízlenni, mert itt a Földön is nem gyakran. Néha-néha az ember el tud gyönyörködni a másikban, abban, ahogy ő tesz-vesz. Nem akarok tőle semmit, nem akarom, hogy ezt vagy azt tegye, nem akarom őt meghatározni, hanem egyszerűen csak gyönyörködöm abban, hogy van. És ez kellene, ez lenne az a fajta hétköznapi misztika, amire mindegyikünk meghívva van, aki keresztény, aki itt van a templomban, azért van itt, mert Isten megszólította őt, Isten ide vezette őt, és ő engedelmeskedett neki. De ez azt is jelenti, hogy a templomból kilépve is lehet gyönyörködni Istenben, Isten létében, Isten szépségében, jóságában, egységében, lehet gyönyörködni a természeten keresztül magában az Istenben, sőt, lehet gyönyörködni az Istenben akkor, amikor látom a másik embert, a másik embernek adott esetben az esendőségét, azt, hogy az esendősége ellenére is Isten irgalmában van, Isten gondviselése érvényes ő rá is, és az ő üdvösségét is akarja Isten, és meg is valósítja azt. Mert hogy itt erről van szó, testvérek, hogy az Isten üdvözítő terve, üdvözítő akarata az mindegyikünkre érvényes, és meg is valósul mindaddig, amíg én szándékosan, tudatosan ellenállok neki. Az ember üdvössége, testvérek, az mindig az ember oldaláról van veszélyeztetve. És igazába véve a mi üdvösségünk kockázatos, testvérek, azoké, akik templomba járók vagyunk, akik vallásosak vagyunk, akik ismerjük Istent, az Isten parancsait, az Isten kilétét, a mi részünkről kockázatos, hiszen mi sokat kaptunk, és ezért sokat fognak rajtunk számon kérni. Azok, akik az életük nagy részét öntudatlanul élik, márpedig az emberiség nagyobbik része öntudatlanul él, nem veszi tudomásul, hogy ő kicsoda, hogy mi a dolga, hogy mi a hivatása, hogy mi végre rendelte őt az Isten, az üdvösségük sokkal kevésbé kockázatos, mint a miénk. És éppen ezért szorulunk rá arra, hogy Jézus vezessen bennünket. És ezért kell könyörögni újra és újra azért, hogy az Isten vezessen bennünket, és ne pedig földies gondolatok, érdekek, ösztönök, ne az, amit úgy nevezünk, hogy megváltatlan lét, a megváltatlan természetünk irányítson bennünket, hanem maga az Isten. És ezen a vasárnapon szokott imádkozni az egyház papi és szerzetesi hivatásokért. Azért, hogy Jézusnak ez a jó pásztor mi volt, az továbbra is fönnmaradjon. Ugye vannak szentségek, testvérek, amik húsvétkor születnek, és vannak szentségek, amik nem húsvétból nyerik az erejüket. A házasság szentsége az nem húsvéti szentség. A föloldozás, a bűnbocsánat az nem húsvéti szentség. A keresztség, az eukarisztia az húsvéti szentség. De az, testvérek, hogy van az egyházi rend, hogy van papság, van szolgálati papság az egyetemes papságon kívül, ez húsvétból kapja az erejét. Jézus föltámad a halálból, és fölmegy a mennybe, de továbbra is velünk marad. Azt mondja, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ez azt jelenti, hogy az ő jó pásztor mi volta, az ő pásztorsága, az továbbra is fönnáll itt az egyházban. Ez azt jelenti, hogy a papságtól azt kell várnunk, amire ők valók. A papságnak nem dolga az, testvérek, hogy az Isten ismeretet közvetítse. Az Isten ismerethez minden a rendelkezésünkre áll. Rendelkezésünkre áll a szentségi élet, rendelkezésünkre áll az imádság, mint lehetőség, mint meghívás, mint adomány. Rendelkezésünkre áll a Biblia, és rendelkezésünkre áll az egyház tanítása. Ezeken keresztül meg lehet ismerni az Istent. Azt, hogy egy pap jól prédikál-e vagy nem, az másodlagos. Azt számít, testvérek, hogy a papon keresztül kapjuk a föloldozást, és a papon keresztül kapjuk az eukarisztiát. Azt mindig úgy kapjuk. Ezt kell várni a klérustól, ezt kell várni a papságtól. És éppen ezért, hogy annak idején azt mondta nekem a bíró püspök úr, hogy hogy Béla, te antiklerikális vagy. Én nem vagyok antiklerikális, csak nem szeretem a klerikalizmust, nem szeretem azt, ahol a papság túlteng, amikor olyanba szólunk bele, ami nem a mi dolgunk. Amikor kiskorúsítjuk a híveket, amikor mi eldöntjük, hogy mi a jó a híveknek, és azt rájuk kényszerítjük. A ti dolgotok, testvérek, hogy növekedjetek Isten ismeretében, és az én dolgom pedig az, hogy az Úr testét és vérét, és a föloldozást, a bűnbocsánat szentségét nyújtsam nektek. Az én gondom, hogy ezt hogyan tudom a lehető legtökéletesebben megtenni, és legalkalmasabb módon megtenni. A ti dolgotok pedig, hogy növekedjetek a szentségek által az Isten megismerésében, hogy lehetőleg már itt a Földön is egyre inkább úgy lássátok Istent, amint van. Egyre inkább megtisztuljatok a saját magatok kivetítésétől, a saját magatok ösztönös természetétől. Azt mondjam, az Úr Jézus a mai evangéliumban, hogy hatalmam van arra, hogy odaadjam az életemet, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem az életemet. Azaz, azért, és ezt a hatalmat megadja nekünk is az Úr Jézus. Módunk van arra, hogy odaadjuk az életünket. Hogy ne pusztán a saját kényünkre, kedvünkre éljünk, hanem valami ügyért oda tegyük magunkat. Ezt teszi egy anya, amikor életet ad, odaadja az életét. Arra nincsen hatalma embernek, hogy visszavegye az életét, de azzal a reménységgel éljük a földi életünket, hogy majd akkor, amikor letesszük a földi életünket a mennyei atya kezébe, amikor odaadjuk magunkat, akkor majd ő visszaadja a mi életünket, hogy visszaad bennünket önmagunknak, de már úgy, hogy egyesültve vagyunk ő vele. Azaz Jézus ebben a beszédében, akkor, amikor önmagát jópásztornak mondja, akkor megmutatja az ő hatalmát, oda tudja adni az életét, és ebben minket is részesít, hogy odaadhatjuk magunkat, és ugyanakkor pedig neki van hatalma, hogy visszavegye az életét, mint ahogyan föltámad a halálból, de föltámaszt minket is, ajándékba visszaad bennünket önmagunknak, és visszaad bennünket magának az Istennek. Szóval jópásztor vasárnapján imádkozunk a papi és szerzetesi hivatásokért. Szent Ferenc azt mondta egyszer, hogyha választania kellene a legfönségesebb angyal és a leghitványabb pap között, akkor ő a leghitványabb papot választaná, mert a legfönségesebb angyal szembesíthet a bűneimmel, de nem tud föloldozni, míg a leghitványabb pap föl tud oldozni. A legfönségesebb angyal fölragyogtathatja az eukarisztiának a nagyszerűségét, a föltámadott Krisztust, de nem tudja nekem adni. A leghitványabb pap pedig Krisztus testében és vérében tud bennünket részesíteni. Ezzel a lelkülettel imádkozzunk az egyháziakért, imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, és azért, hogy mi hagyjuk, hogy Jézus vezessen bennünket, működjünk együtt az ő vezetésével, hogy ezen a földi életen keresztül jutva eljussunk majd az örökké valóságba, amikor látni fogjuk őt úgy, amint van. Amen.